Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 729. éneket. Védelmez Istenem, így kezdődik.
Istenem, ügyemnek fogpártyát, mindenki ellenem nem lehetnék árván. Körül fog minden rossz, gyönge már a lábom, segítsen szent erőd, utaidat járnom. Küld hozzám követet, igazságot fényét, életem sietve nyomába szegődjék. Vezess föl hegyedre, otthonodba engem, öröm és vidámság töltse el a lelkem. Atyának, fiúnak, szent léleknek hála, meglátja az Urat, aki várva várja.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetést.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! Állandó alkalmainkat a liturgiás lap hátoldalán olvashatók, de elsőrenden emlékezünk. Emlékezünk egy főgondok testvéremre, aki hosszú éven át a gyülekezetünk főgondokaként intézte, végezte szolgálatát az Úr felé, Berecsi Sándor testvérünkre emlékezünk. A megemlékezés harangja szólt a múlt héten, és ezen a héten is adjon megnyugvást és áldást a családnak és békességet a szívükbe, és köszönjük életét, szolgálatát testvérünknek és családjának. Szeretett testvéreink, az Isten tisztelet után az imádságra kész testvéreket várjuk a gyülekezeti termünkbe, szokásos imádságos megbeszélésünkre. Jövő héten az Isten tiszteletünkön, mondod, egy szószékszerű csúszása véget, ugye nagy tiszteletű Lányi Gábor, Kudahegyvidéki lelkipásztor szolgál gyülekezetünkben az éves szószékszerű alkalmával. Itt van ez a kis csúszás, ugye most így tudták összehozni az alkalmakat. Ami nagyon fontos, 23-án, kérem mindenki egyezze a naptárjában, egy nagyon szép esemény lesz gyülekezetünkben. Ugye emlékszünk rá, kaptunk a Budahegyvidéki gyülekezettől egy orgonát. És ennek az orgonáról az avató koncertje következik, ami azt jelenti, hogy november 23-án 15 órától templomunkban Kis Benedek kántorunk fog orgonakoncertet adni. Várjuk a testvéreket nagyon a szeretettel, és minél többen legyünk itt, és legyen áldásos ez az alkalom számunkra. Idén is tervezünk adventi koszorú készítés gyülekezetünkben, a tavalyi nagy érdeklődésre tekintettel két csoportban. Ez november 29-én szombaton 14 és 16 órakor fog történni. Jelentkezni lehet a web, illetve a Facebook oldalunkon, illetve a 69rozika@gmail.com e-mail címet, pontosan a lelkészivatalban, mert Rozikánál, tehát így rövidítsük a dolgozat, vagy az iratterjesztésben is a Rozikának átadjuk, és gyakorlatilag a csoportbeosztáshoz tájékoztatjuk a testvéreket, hogy hogy legyen. Az adventi délután, a szokásos, amit szoktunk tenni, az 2025. december 14-én 16 órától tartjuk itt a templomban, és utána majd fönt a gyülekezeti teremben majd ez lesz egy közös alkalom. A Csepeli Kékkeresztes csoportunk december 9-én tartja szokásos karácsonyi alkalmát, amire sok szeretettel várunk mindenkit, ez a gyülekezeti teremben fog történni, a szokásos módon nagyon nagy szeretet és tisztelettel várunk minden testvér, aki itt szeretne részt venni. Tájékoztatnám a gyülekezetet, hogy a jövő hét pénteki hónap folyamán egy drónos felmérés fogunk végezni a templom tető állapotáról. Ez azt jelenti, hogy amit ott ígértem a gyülekezetnek, hogy a torony után szépen apránként ugye megpróbáljuk templomunkat olyan állapotba hozni, hogy magyarul használható tudjon maradni. Ebből adódóan a mostani gyors javítás után, amit ugye jelentettem a gyülekezetnek, ugye fölvettem a kapcsolatot az egyházkerület beruházási csoportjával, az egyházmegye főgondnokával és az egyházkerület vezetőivel. Ebből adódóan azt a lehetőséget kaptunk meg, hogy kérvényezhetjük és adjunk be kérvényt, és megfelelő tervekkel és elképzelésekkel keressük meg őket, és fognak valamilyen módon segítséget adni. Előre is hordozzuk ezt a dolgot imádságban, és kérem, hogy aki tud segítséni, itt nagyon köszönöm Gabóci családnak a segítségét ez ügyben, amivel gyakorlatilag a tényleges állapotfelmérést föl tudjuk tenni, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy maradjunk zsindelyes, vagy éppen lindablemezes, vagy éppen palás megoldásnak a végrehajtásában. Köszönöm szépen. Az Úr legyen a gyülekezetünk őtiző pásztora. További áldású szolgálatot kívánok.
Folytassuk istentiszteltünket a 138. zsoltárunkkal. Ez a bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ének. A 138. zsoltár így kezdődik, dicsér téged teljes szívem. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. És a te szent egyházadban imádkozva nevet tisztelem. Áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem. Öregből nagy dicsőséged, mert megteszed, amit megmondasz. Ha könyörgök ínségemben, engem benten megszabadítasz. Téged minden földön lakok, nagy királyok, Uram, dicsérnek, mert szent ígéd tiszta volták, igazságát eszükbe vették. Ez urat ki felségesen, csodálatosan.
egészen felmagasztalják, mondván nagy ő dicsősége, és ereje őt azért áldják. Mert noha ül nagy magasan, de lát nyilván alatt valókat, messzi dolgokat is könnyen lát élesen, mint fent, mint alant. Minden nemű szükségemben, hénységemben megerősítesz. Látukra ellenségimnek, kik gyűlölnek, engem megmentesz. Amit az Úr egyszer végez, az jó véghez megyen mindenütt. Jó kedved megáll, ne hagyd el, sőt végezd el kezed munkáit.
Hallgassuk meg Isten igéjét, a János evangéliuma 8. fejezetéből a 37. verstől. Ezt mondja Jézus, tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédeimnek nincs helye nálatok. Én azt mondom el, amit az én atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre azt felelték, a mi atyánk Ábrahám. Jézus pedig azt mondta nekik, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek, de most meg akartok engem ölni, egy olyan embert, aki azt az igazságot mondta nektek, amelyet én Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette, ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Azt mondták azért neki, mi nem paráznáságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus ekkor így válaszolt, ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem és érkeztem ide, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert képtelenek vagytok meghallani szavamat. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy mi az akkori zsidó vezetőkkel ellentétben engedjünk Jézus Krisztus hangjának, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy bár hideg az idő, és itt a templomban is hideg van, de a te szereteted fénye, melege ragyoghatja be a szívünket, amikor itt vagyunk. És köszönjük, hogy ez nem csak itt érvényes, hanem kint a világban is. Bocsáss meg, hogy annyiszor elfeledkezünk erről. Olyan sok gondunk van, és olyan kevés időnk, és segíts, Urunk, hogy a legfontosabbal most úgy tudjunk foglalkozni, hogy a te akaratod, a te drága igéd, a te üzeneted, a te bátorításod eltalálja a szívünket. Segíts nyitott szívvel hallani, amit mondasz. Nagyon nagy szükségünk van a te tőled jövő eligazításra, békességre, örömre, bűnbocsánatra. Szent lelked által munkálkodj bennünk, és majd készítsd az imádságokat is a szívünkben. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 447. énekünk első három versét énekelve, így kezdődik: Jézus Krisztus egy mesterünk.
Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nekünk bizonyos üdvösségünk. Mostan néked mi könyörgünk, szent nevedért tesedezünk. A te szent lelkedet adjad nékünk, mi szívünket megújítsak, és sebeinket gyógyítsak. Bűnös életünket megjobbítsak.
Isten igéjét olvasom, az előző szakasz, amit felolvastam, annak a folytatásából. Jézus Krisztus ezt mondja, már János evangéliuma 8. fejezetének 44. versében a zsidó vezetőknek: ti az ördög atyától vagytok. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, mi szoktunk egymás fejéhez vágni cifra dolgokat, ezt úgy hívják, hogy érzelmi beszédmód a pszichológiában, amikor nem gondoljuk komolyan azokat a szavakat, amiket a másik fejéhez vágunk, csak nagyon felindult érzelmi állapotban vagyunk, és ezért úgy gondoljuk, hogy ezt is megengedhetjük magunknak. De Jézus Krisztus nyilván nem élt ezzel a lehetőséggel, mert ez önmagában is bűn. Mindez, sőt azt mondta, hogy a legkisebb szavainkért is számot fogunk adni az ítélet napján. Nyilván ő úgy élt, hogy amit mondott, az teljes komolysággal gondolta. Amikor itt ebben az adok-kapokban, vitában, beszédben Jézus Krisztus eljut odáig, hogy kimondja, amire addig csak célzott, hogy a zsidó népének a vezetői, meg vallásos elöljárói, azok nem az Istentől vannak, hiába hivatkoznak Ábrahámra, akiben az Isten kiválasztotta a zsidó népet, ők nem Ábrahám fiai, és nem az Isten gyermekei. Itt kimondja, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Nagyon súlyos és kemény szavak ezek, de Jézus Krisztus ezt teljes komolysággal gondolta és mondta ezeknek az embereknek. Ez azért úgy gondolom, hogy megdöbbentő dolog, hiszen nem akárkiknek mondta. Izrael népe volt abban az időben az egyetlen nép, amelyet Isten magának választott ki, akiknek a törvényeit adta, akiknek tanította, hogy hogyan kell őt imádni. És ennek a népnek a legvallásosabb tagjai voltak, ezek az emberek, meg a vezetői, meg a főpapjai, akiknek ez a kemény szó szólt. A János evangéliumát olvassuk itt folyamatosan azokon az Isten tiszteleteken, ahol nincs egyéb dolgunk, és más szakaszokat olvasunk, azokon a János evangéliumát magyarázom sorba, és most jutottunk ez a megdöbbentő szakaszhoz, amikor Jézus vitázik a zsidó vezetőkkel, és ezt mondja nekik, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Hát hogy juthat el egyáltalán a vallás idáig, a vallásos élet? Isten 1000 évekig dolgozott a zsidó népen, és akkor, amikor lejön Jézus Krisztusba erre a földre, ezek után, a munkás 1000 évek után ezt kell megállapítsa, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Mert ez talán a legkeményebb csődje a vallásosságnak. Hogy maga az Isten dolgozott ezeken az embereken nemzedékről nemzedékre, és most ide jutottak, hogy lejön, és ezt megállapítja róluk. Az a kérdés nyilván, ami nekünk szegződik, hogy mi, mint vallásosak, bár ne jutnánk ide. Mi volt vajon az oka, amiért ők oda jutottak, mit kell nekünk elkerülnünk, és hogyan lesz a mi vallásosságunk ennél jobb? Mert nyilván egyikünk sem szeretné, ha Jézus Krisztus ezt mondaná nekünk, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. A nagy hitetekkel, a nagy melverésetekkel, a bizonyosságotokkal, hogy veletek van az Isten, ti az Isten népe vagytok, azzal együtt ti az ördög atyától valók vagytok. Jaj, csak nehogy ezt kelljen mondania rólunk is Jézus Krisztusnak. Hát ezért nézzük meg tényleg azt, hogy hogyan jutott ide a dolog. Nyilván valahol a vallás az Istennel való kapcsolat keresése, de erről az Istennel való kapcsolatról a Bibliából azt kell, hogy tudjuk, hogy eleinte ez megvolt. Az Isten így teremtett minket, hogy ebben a védő burokban éljünk, hogy az Isten tenyerén, az Isten szeretetében, az Isten ajándékozó jókedvében vagyunk, és mi hálásak vagyunk neki, viszont szeretjük őt, és örülünk az ő ajándékainak, és tőle várunk minden továbbra is. Ez volt az Isten terve. De a Biblia ezt mondja el, hogy ez a védő burok, ez szétpattant. Belülről mi pattantottuk szét ezt a burkot. Ehhez a kísértő, ugye az ördög, akire hivatkozik itt Jézus Krisztus, hogy az ördög atyának fiai vagytok, a láthatatlan, tehát nem szarvas, patás göndörfekete szőrű állat, hanem a láthatatlan hatalom, amely az Isten ellenességnek a megtestesítője, amely az Isten nélküliség ürességét hordozza, és az üresség nem a levegő, amelyik éltet, hanem az üresség, a vákuum, amely beszippan, és ami, ha egy edényben van, azt összeroppantja, és amelyikben nem tudunk élni, mert nincs levegő. Szóval az ördög atya kísértette az embert, hogy ne bízzon az Istenben. Ott volt a gyönyörű édenkert, az összes gyümölcsfával, a madarak énekével, a szikrázó napsütésben, kellemes időben, az ember a maga képességeivel, de a kísértő azt mondta, hogy ne bízz az Istenben, aki mindezt ajándékozta neked. Próbáld meg a magad kezébe venni a sorsodat. Lázadj föl ellene. Egy gyümölcsre azt mondta, hogy abból ne egyél, mert az a vesztedre van, és meghalsz. Próbáld ki. Hát, ha nem is úgy van. És tudjuk, hogy az ember engedett ennek a kísértésnek, és ezzel belülről pattintotta szét azt a védő burkot, amiben élt az Isten szeretetében. Mert attól kezdve a fejében, az ember szívében, fejében nem az Isten iránti bizalom volt, hanem egy csomó kérdés. Hogy miért is van a rossz ebben a világban? Hogy az Isten szeret egyáltalán? Hogy a saját engedetlensége, lázadása következménye volt, hogy a gonosz tért nyert ebben a világban, és Isten szeretetéből jött az ember, és meg kellett, hogy tapasztalja, milyen nélküle, mert ezt választotta. Ugye ez a kérdés attól kezdve ott van bennünk, mindnyájunkban. És ez arra ingeli az embert, hogy az Istenről különböző téves elképzeléseknek higgyen. Hogy a fejéből kipattanjanak ilyen gondolatok, hogy az Istent valahol le kell kenyerezni. Valahol a magam pártjára kell állítani. Hogy az Isten nem jóságos teljesen. Ezekkel a gondolatokkal vagyunk tele, és ez azt jelenti, hogy bálvány istenek vannak a fejünkbe, akik ilyenek, akikben nem lehet teljesen megbízni, akiktől félni kell, akikkel vigyázni kell, hogy hogyan kapcsolódunk velük, kiszámíthatatlanok. Így gondolunk az Istenre, mert rossz elképzeléseink vannak a fejünkben, bálványaink vannak. Hát erről szólt az, amikor Isten kiválasztotta a zsidó népet, hogy megismertesse magát velük. Addig is embereket kiválasztott, akik még emlékeztek a vele való kapcsolatra, és hogy ki ő, és ezt továbbadták az utódaiknak. És Ábrahám apja volt, aki végképp elsüllyedt volna, kezdett elsüllyedni a bálványimádásba, és már családjában félő volt, hogy nem adja tovább az Istenről szóló hírt, és akkor Isten közbeavatkozott, és Ábrahámot magáénak elhívta, és azt mondta, hogy megáldalak, és nagy néppé teszlek, és én veled leszek. És ezzel kiválasztotta tulajdonképpen a zsidó népet, akik büszkén vallották, hogy Ábrahám utódai. És egész történelmük során, egészen a babiloni fogságig, egészen biztos, hogy ezek évezredeket jelentenek, azzal killódott a zsidó nép, hogy az ő fejükben meglevő bálványképeket le tudja tenni, meg tudjon tőle szabadulni. De leginkább az Isten killódott velük, ha szabad így kifejeznem magamat, hogy megértesse velük, hogy ő jóságos, ő szabadító, hogy ő rá van szükségük, hogy ő akarja átölelni őket az ő kegyelmével, hogy nála lesznek biztonságban. És újra meg újra a saját elképzelésük szerint gondolkodtak Istenről, és ezért közelebb álltak a szomszéd népek bálvány gondolataihoz, és sokszor azt vették át, és belesüllyedtek azokba a bálványozásokba, amiket a szomszéd népek követtek el, és nem úgy éltek, ahogyan az Isten törvénye szerint eléjük tárta, hogy szabadon, békességbe, örömbe minden rosszat megszüntetek, ha benne bíztok. Végül is a babiloni fogságnak kellett eljönnie, amikor lerombolódott a templom, amikor úgy látták, hogy mindennek vége, hogy az az Isten, aki boldogságot, biztonságot ígért nekünk, haragszik ránk, de erre is csak néhányan jöttek rá, a jobbak, hogy magunk okoztuk ezt magunknak, és bűneink miatt történt mindez, és azért figyelmeztet minket Isten, hogy figyeljünk rá. És ezek a néhányan aztán hazatértek Babilonból, és elhatározták, hogy igen, most már csak a mindenható Istenben akarunk bízni. Ekkor kezdődött egy olyan dolog, hogy ez a burok, ez, hogy mi az Isten szeretetében élünk, és a benne való bizalomban, ez a megromlott bűnös ember számára egy nagyon keskeny út, ami nagyon nehéz járni. Addig az egyik irányba tértek el, és az Isten jóságáról nem voltak meggyőződve. Most már azt mondták, hogy nem, akkor ebben meggyőződünk, az Isten jó, őt kell követni, őrá kell hallgatni, a bálványokra nem hallgatunk. És elferdültek a másik oldalra. Tudnélik, abban kezdtek el kételkedni, nem is vették észre, mikor és hogyan, de a kísértő jól beléjük ültette, hogy ez az Isten szeret-e minden embert egyformán, egyaránt. És egyre jobban megerősödtek abban, hogy nem. Ez az Isten csak minket szeret. Minket választott ki, ez azt jelenti, hogy velünk, ezt talán nem mondták ki, de így gondolták, hogy velünk kivételez. Mi jobbak vagyunk, mint a többiek. Nekünk ezt is meg szabad tennünk, meg azt is, majd bemutatjuk az áldozatot, az Isten megbocsát, és akkor minden rendben lesz. A többiek, akiknek nincs ilyen lehetőségük, nem ismerik az Istent, nem áldoznak nekik, hát nekik annyi. De mi az Isten népe vagyunk. Ez sokkal rosszabb felfogás volt, még annál a bálványimádásnál is, amiből kiszabadultak. És szégyent hozott az Isten fejére tulajdonképpen, hogy az a nép, amelyet ő kiválasztott, az kőgös volt, bűnökbe merült, és mégis azt hitte, hogy ők az Isten népe, és a többieket nézte le, gyalázat volt. Kísértésünk nekünk is. Nem csak a bálványimádás, hogy Istenről rossz felfogásunk legyen, de ha elkezdjük azt, hogy hiszünk, hogy igen, jó felfogásunk van Istenről. Igen, valahol itt a Bibliában kell keresni, valahol keresztjénnek kell lenni. Akkor jön a másik dolog. Higgyük azt, hogy az Isten nem egyformán szeret mindenkit. Velünk kivételezik. A többieket, akik meg nem keresik, azokat megveti. De ez nem így van. Félre kellett értelmezni alaposan az Ószövetséget ehhez, hogy ezt elhitessék magukkal, de mindez sikerült nekik. A kísértő nagyon ügyes. Hadd mondjam, hogy az Isten nem kivételez. Ha mi tudunk róla dolgokat, az nem kivételezettekké tesz minket, hogy akkor mi már a kedveltjei vagyunk, hanem egy kivételezett lehetőséget ad nekünk, hogy mi visszamenjünk az ő szeretetébe és védettségébe, és ott éljünk, és ott maradjunk. És éljünk egy olyan életet, amelyik neki tetszik. De arra nem hatalmaz fel minket, hogy azt higgyük magunkról, hogy akárhogy is élünk, hát igen, ebbe a világba nem lehet jobban, azért még másoknál még mindig jobbak vagyunk, akkor az Isten kedvel minket, hiszen mi foglalkozunk legalább vele, nem. Ha mi szóba állnánk az Istennel, mint ahogy Jézus Krisztusban ott azok a zsidó vezetők szóba álltak, lehet, hogy azt mondaná, aki ezekkel a gondolatokkal van, azokra biztos azt mondaná, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Hát hogy gondoljátok azt, hogy az Isten részlehajló, hogy az Isten veletek kivételez, hogy az Isten nem szereti, akik a templomon kívül vannak, hogy azok kevésbé kedvesek neki, mint ti? Hogy gondoljátok ezt? Ha így gondolkoztok, ti nem az atyától valók vagytok. Mert én nem így gondolkozom. Ugye, ezben botránkoztak meg, hogy ők úgy gondolták, hát a zsidó népben is voltak olyanok, akik eltértek a hittől. Akik nem jártak a gyülekezetbe, kizárták onnan őket, ők is érezték a lelkiismeretükbe, hogy nem odavalók, és ezek voltak a vámszedők, a paráznanők, és egy csomó más csoport, akiket lenéztek ezek az emberek. Azt mondták, hát ők nem igazán hívők. Őket nem szereti úgy Isten, mint minket. Igen, hát ez volt a baj. És ha mi is így gondolkozunk, akkor nagy bajban vagyunk, akkor Jézus Krisztus azt mondja ránk, ti az ördög atyától vagytok. Elhitetett titeket. Úgy gondolkoztok, ahogy ő adja nektek. És ezért jött Jézus. Hogy ezt a ide-oda billegő csapatot, akik hol bálványimádók voltak, hol meg ha Istenben megbíztak, akkor csak úgy tudták tenni, hogy úgy gondolták, hogy Isten kivételez velük. Eljött az Isten, hogy ezt a
ezt a teljességgel nélküle élő és gondolkozó csapatot, az emberiséget megváltsa. Megmutassa, hogy mennyire szeret minket. Hogy mennyire jó. És odaadta az életét, de nem csak a zsidókért, hanem azt mondta, hogy minden nemzetségből azokért, akik hisznek. Mindenkiért, akiknek csak a szíve megnyílik erre, hogy az Isten ennyire jó, hogy az életét adja értünk, bűnösökért, akik csak rosszul tudunk gondolkozni. Akik nem érjük fel az Isten gondolatait, akik egyszerűen nem tudunk úgy gondolkozni, ahogy ő, olyan csodálatos szeretet ölelésben, és nem tudunk beleilleszkedni az ő gondolataiba. Odaadta értünk az életét. Miért? Azért, hogy ezt a gondolatot, ami emögött van, hogy ő miért ment a keresztre, hogy ezt a gondolatot elkezdjük megérteni. Elkezdjünk ezen gondolkozni, hogy értem. Aki ezt nem érdemlem. Aki így, meg úgy, meg amúgy vétkeztem ellene. Akinek a gondolatai most is messze járnak igazán tőle. Aki pedig azt hiszi, ennek ellenére, hogy hát sokkal jobb másoknál, és az Isten is kedveli őt. Értem, aki ilyeneket tesz és gondol, odaadta az életét. Tehát azért tette ezt, hogy ez az gondolat végre áthassa és betöltse a szívünket, hogy az Isten szeretete ilyen. Ő csak jóságos, ő neki fáj a rossz. Ő nem örül azon, hogy mi rossz úton járunk. És az életét is odaadja azért, hogy kivonjon abból. Nem ő felelős a rosszért, hanem mi hoztuk magunkra. És hogy megértsük, hogy az Isten mindenkit szeret. Azokat is, akik látványosan mondtak nemet neki. Akik látványos rossz utakra tértek. Mert hiszen minket is szeret, akik színészkedünk, és a legjobb oldalunkat akarjuk mutatni, és közben tudjuk, hogy bent nincs rendben minden. Egyáltalán. Tehát, hogy ez az egy gondolat, hogy az Isten odaadta az életét, értem, ez végre a jó útra, jó vágányra tereljen engem. És jött még egy harmadik gondolat, hogy a Szentlélek is eljött. És ez pedig az a gondolat, hogy az Istennek van hatalma megváltoztatni a bűnösöket. Van hatalma jó vágányra terelni az ördög által megcsalt gondolkodásunkat. Hogy mi lehetünk olyan emberek, akik elkezdenek rá figyelni, akik fölismerik a jó pásztornak a szavát. Hogy az Isten jó, és csak jó, és hogy az Isten minden embert szeret. Hát ez a jó pásztornak a hangja. És abból, hogy megértem, hogy értem, halt az Isten, elkezdem megérteni a jó pásztor hangját. A Szentlélek segít, hogy ezen az úton járjak, hogy ezt gondoljam az Istenről és a többi emberről. Bárcsak így lennénk vallásosak. Az igaz hitben, a jó pásztor hangjában. Hogy a mindenható Istennek ne kelljen azt mondani ránk, amit ezekre a vallási vezetőkre, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ez is kegyelem volt. Nem villámmal jött, nem pokoltüzével Jézus, csak egyszerűen kimondta, segítségül nekik, hogy gondolkozzatok el, és térjetek a jó útra. Bárcsak, mi is készségesen elgondolkoznánk ezeken, és bárcsak mi is haladnánk a jó úton, mindig újra meg újra megerősödve, hogy igen, az Isten jó, az Isten minden embert szeret, és én ezt az Istent követem, szolgálom ebben az életben. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 447. énekünk 4. verseitől végig. Munkáinkat megszentelje, bennünk a hitet nevelje, utunkat hazánkba vezérelje a Szentlélek.
Munkáinkat megszentelje, bennünk a hitet nevelje, útunkat hazánkba vezérelje, bölcsességre megtanítson, hogy ördög meg ne csalhasson, kísértések ellen bátorítson. Plántáljon nagy egyességet, igaz és szent szeretetet, szívünkbe isteni szent félelmet, hogy téged bátran valhassunk, e földön néked élhessünk, mennyben aztán veled lakozhassunk.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve ismét imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy te jó vagy, hogy te kegyelmedbe, védelmedbe, ölelő karodba akarod venni a mi kicsiny életünket. Bocsásd meg, hogy annyit kételkedünk, és bocsásd meg, ha még a igazi meggyőződés sem volt soha szívünkben erről. Könyörülj rajtunk. És áldunk téged azért, hogy te minden embert szeretsz. Azokat is, akiket megvetünk és lenézünk. Te dolgok mélyére látsz. Te látod mindennek az okát, sajnálod azokat, akik a bűn hálójában vergődnek, ahogy minket is. Könyörülj rajtunk. Lágyítsa meg a szívünket az, ahogyan lejöttél értünk, és vállaltad még a kínhalált is azért, hogy megértsük a te csodálatos szeretetedet. És köszönjük a szent lelket. Köszönjük, ha elkezdhettük hallani a jó pásztornak a szavát, aki értünk adta az életét, és akiben megbocsátottad a bűneinket. És köszönjük, hogy az ő követésére hív napról napra a te belső hangod, a Szentlélek. Segíts, hogy igazi, csodálkozó félelemmel tudjunk csüngeni a te csodálatos szereteteden. Könyörülj rajtunk, hogy a hétköznapjainkat is betöltse az, hogy a te gyermekeid lehetünk, hogy neked engedelmeskedhetünk, hogy megbocsáthatunk másoknak, hogy kiállhatunk az igazságért, hogy nem kell félnünk. Könyörülj rajtunk. Segíts olyan életet élnünk, amelyik nem szégyent hoz fejedre, hanem dicsőséget. Jézus Krisztusért kérünk, segíts most egyénileg is a csendes percben imádkoznunk. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imánkba nemzetünket is a szózat éneklésével. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a háború végéért is imádkozva énekeljük a 799. énekünk első és második verseit, mindig velem, Uram, mindig velem. Szeretettel várjuk az imádkozókat gyülekezeti termünkbe, amit a hátam mögötti épület emeletén van, és ezt nem csak az utcán kerülve, hanem itt a bent a udvarba kerülve is el lehet érni. Záró énekünk emlékeztessen minket az ige szavára, a 699. énekünk, Ó, maradj, Uram, vélünk, mert beest véledik.
Ó, maradj, Uram, vélünk, mert beest véledik, és immáron a nap is majdan elnyugoszik. Ó, tartsd meg szent ígédnek szerelmét mi szívünkben, hogy legyünk kedvedben. Hallgass meg azért minket, és ments meg ezektől a pokolbéli ördög nagy dühösségétől, minden tévelgésektől, oktalan hamis hittől, kétségbe esistől. El ne távozzék tőlünk a Szent Lélek Isten, légyen ő gyámolít. Krisztusunk, ami életünkben, és vigasztaljon minket minden háborúságban, és nyomorúságban.